Köszöntelek benneteket, kedves testvérek, mindazokat, akik eljöttetek a Hittudomány Kultúra előadás sorozat soron következő előadására. Tulajdonképpen nagyon megilletődve állok itt előttetek, hiszen olyan nagy tudású professzorok és tudomány ágazatokban igen járta személyek után kell beszélnem, mint akár Gáspár vagy Berta főorvos urak, vagy Rosta professzor úr, vagy éppen aki előttem szólt, dr. Vörös Klára. Ez egy nagy kihívás ebben a sorozatban egyáltalán megszólalni ebben a témában, ilyen előzmények után és ilyen reprezentatív előadók után. Másrészt, ami miatt szorongok, és úgy állok itt előttetek, nem csak a feladat kihívása, hanem maga a cím miatt is, hiszen Hittudomány Kultúra az előadás sorozat neve, ahol is a tudomány az nem egy közbeékelt, fölösleges kritérium, és nem csak a jó hangzás miatt tettük ezt ide, hanem ennek üzenete van. Nevezetesen az, hogy a tudomány szempontjából szeretnénk beszélni a hit és valami kapcsolatáról. Ilyen szempontból hallottunk tudományról és irodalomról dr. Gombos Pétertől, ilyen szempontból hallottunk tudományról és zenéről, Berta főorvos úrtól, ilyen szempontból hallottunk a tudomány és művészetekről, Gáspár főorvos úrtól, és így tovább. Ez a tudomány ezért egy nehézkes kifejezés, mert minden tudomány ágnak megvannak a maga kritériumai, maga ismérvei, és a tudományos feltételrendszer, hogy mi alapján beszélhetünk tudományról. A természettudományokban ez a feltételrendszer az, hogy ismételhetőnek, bizonyíthatónak kell lennie, és állandóan újra és újra ugyanaz az eredményt kell produkálnia annak a bizonyos kísérletnek. És akkor beszélünk valami tudományos újdonságról, vagy tudományos újításról, valami tudományról, hogyha a természettudomány módszereivel ezek a kísérleti eredmények ugyanazt az eredményt produkálják, vagy vizsgálatok ugyanazt produkálják. Hát a hittudományban és egyáltalán a humán tudományokban ezek a kísérletezések és az eredmények ismételhetősége ez nem teljesen ugyanerre a forgatókönyvre hajaz. Úgyhogy már ezzel is bajság van nekem legalábbis, hogy a hit és a kultúra közé a tudomány az hogy illeszthető be, főleg a témánkat illetően. De hát aztán van még más bajom is ezzel, nevezetesen a téma kimeríthetetlensége. Főleg, hogyha abból indulunk ki, hogy az eredeti ötlet az volt, hogy a hit és pszichológiáról beszéljek, na hát az aztán tényleg egy akkora terület, amiben csak elsüllyedni lehet. És nem azzal lett volna baj, amit mondok talán, hanem azzal, amit nem. Mindig azzal van baj, ami nem hangzik el, az bárki joggal hiányolhatja, és hát egy ekkora témát egy fertej órában bele süvíteni, bele passzírozni, azt hiszem a majdhogy nem lehetetlen és a reménytelen vállalkozások egyike. De hát van még más bajom is ezzel az előadással, a sajátommal, többiekével nem csak a sajátommal, nevezetesen a stílussal. Hiszen nem lelki gyakorlat, nem elmékedés, nem meditáció, nem prédikáció, hanem előadás. És dacára annak, hogy 21-nehány éve tanítok magam is egyetemen, amikor többen is egyszerre és több tantárgyat is. Azért ez a téma nagy kihívás volt számomra, mert erről eddig még soha semmikor senki előtt így ilyen fölállásban nem beszéltem. Úgyhogy hadd kérjük meg rögtön a nap szentjét, Lizői kis szenterészt, hogy járjon közbe értünk, hogy nyissa meg Isten csodálatos kegyelme értelmünket, fölismerni az ő akaratát, és vezérelje gondolatainkat és elmékedésünket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, és kérjük tőled Lizői kis szenterész közbenjárására a hit agyományát és az értelem lelkét, hogy megvilágosíts gondolatainkat, értelmünket, akaratunkat, és töltse be a te jelen valóságod, a mi létezésünk egész történetét. Az előadás címe hit és lélek. Előre elnézést kérek azoktól, akik most tőlem valamiféle definíciót várnak, nem fogok definíciót mondani és adni, mert amennyi lexikon, annyi megközelítés és amennyi ideológia, annyi kiinduló pont, és aztán a definícióknak a tárházába lazán el lehet veszni, és tulajdonképpen egy-egy definícióval nem sokkal mennünk előrébb, mert a definícióknak az elemeit is meg kéne magyarázni, és akkor még hónap reggel is itt ülünk, és nem csináltunk semmit. Én nem definíciót szeretnék mondani nektek, hanem segítségül szeretném hívni ezt a rajztáblát, és szeretnék egy ábrán bemutatni nektek, hogy mit is értünk ma ezen az előadás alatt, ezen az előadás során a lélek szó alatt. Aztán a következő gondolatkör, amiről máma itt szó lesz, hogy a léleknek természet adta tevékenysége a hit, de a kegyelem a természetesre épít, a hitnek tehát meg kell lennie a természet adta alapjának. És a második nagy etap, a második nagy gondolatkör, az a hit természet adta alapja lesz. És aztán a harmadik, hogy összekapcsoljuk ezt a két nagy egységet, a lelket és a hitet, és azt nézzük meg, hogy mi történik az emberben akkor, amikor hisz. Mi történik a lélekben, mi megy végbe a lélekbe akkor, amikor ilyen és olyan és amolyan lelki cselekményeknek lesz az alanya. Mi történik a lelkünkben akkor, amikor valamiféle lelki változást konstatálunk. Ez a három nagy gondolatkörre gondoltam felfűzni ezt a ma esti előadást, és akkor nézzük is meg rögtön az elejét, az első nagy egységet, hogy hogy épül fel a lélek, hogy épül fel, és mi a különbség, és mi a kapcsolat. Kiindulási pont a Biblia emberképe. Azt mondja a Szentírás, rögtön az első lapokon, Teremtés könyvében, hogy megalkotta az Úristen az embert a földporából. Ez a földporából vett emberképe, ez nem akar egyebet mondani, mint azt az igazságot és azt a valóságot, hogy testünknek ugyanaz az anyaga, mint amiből az univerzum is van. Ha tudta volna a szent szerző, hogy ez molekula és atom maga, akkor azt is mondhatta volna, hogy van bennünk egységnyi ilyen és olyan anyag. Ez a föld porából vett ember testi valósága, ami tudunk mérni kilóval, centiméterrel, határolja a szőrzet, a szaruhártya és hámszövet. Ez a testi valóságunk, németül Körper, angolul body, sajnos muszáj az idegen nyelvi terminológiát is alkalmazni, mert a magyar szóhasználat erősen rossz. Azért, hogy a különbségeket lássuk. De azt is mondja a Szentírás, hogy az ember attól lett élő lényé, hogy az Úristen az órába lehelte az élet leheletét. Ettől lettünk Isten képmása. Azt mondja a Szentírás, hogy az ember attól lett élő lényé, rögtön Teremtéskönyv második fejezet, attól lett az ember élő lényé, hogy az Úristen az órába lehet az élet leheletét. A héber erre a kifejezésre a ruach szót használja, amelyik a torkot, lélegzetet, lélegzetvételt jelenti, és rengeteg olyan biblikus igehelyünk van, ahol de facto ténylegesen az élet lehelése a torokkal, a lehelettel függ össze, mert hogy aki lélegzik, az él, és aki él, az lélegzik. Az élettelen dolgok nem lélegeznek, az élők viszont igen. Így tehát az, hogy az Isten a ruachot, vagyis a lelkét adta az embernek, ez a torokkal és a lélegzés egy egyáltalán légmozgással és a széllel van kapcsolatban a szemita felfogás szerint. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy az ember Isten képmása, akkor erre gondol. Morfológiai megjelenésünkben férfiak vagyunk és nők, európaiak, ázsiaiak, magasak, vékonyak, kopaszok, vörösek, soványak, feketék, alacsonyak, betegek, egészségesek. Nem ebben a külső morfológiai megjelenésünkben vagyunk Isten képmásai, hanem a lélek által, a ruach által, ami az egyéniségünknek és a személyiségünknek a magja. Ez tehát a ruach, mondja a héber. Erre azt mondja a német, hogy geist. Az angol azt mondja, hogy spirit. A latin azt mondja, hogy spiritus. És a magyar azt mondja, hogy lélek, de valójában ezt szellemnek kéne hívni. A szellem alatt, azért nem használjuk, és azért alakult ki magyarul rosszul ez a terminológia, mert a szellem alatt a lepedőt és a húhogást szoktuk érteni, ez a konnotációnk hozzá. De valójában szellemnek, tehát Isten szent szelleme, a szent lélek, és Isten szent szelleme az, amelyik éltet bennünket, Isten szent szelleme az, ami által hasonlatosak vagyunk őre, őhozzá Isten szent szelleme az, amelyik, ha meghalunk, akkor vissza is tér őhozzá. Tehát ruach, geist, spirit, vagy spiritus, szellem, ez az egyéniségünknek és a személyiségünknek a legbelső magja. Itt lakik az egyéniségünk és a személyiségünk. És a test és a szellem között van egy közbülső terület, van egy közvetítő terület, amit léleknek nevezünk, németül Seele, angolul psziché, nyilván a görög eredetit veszi alapul, és héberül nefes. Ez az a terület, ahol a műveltségünk, az iskolázhatásunk, ez az a terület, ahol az idegpályák, az agytörzs és minden egyéb idegi tevékenység lakik. Hogy a három között mi az összefüggés, azt nagyon világosan látszik abból, ha megbetegszik valamelyik terület. Ha a tested beteg, elmész az orvoshoz és fölírja neked a pirulát, a tablettát és a gyógyszert. Ha ez beteg, ha az idegpályák, az agytörzs és a lelked beteg, akkor elmész a neurológushoz, a pszichiáterhez és a pszichológushoz, és mert ez a terület két irányból megközelíthető, egyrészt a test felől, ezért fölírja neked a pszichofarmatikumokat gyógyszerformájában, amit beszedsz, és ezek a pszichofarmatikumok kémiai úton fognak hatni a te idegrendszeredre, és megnyugtatnak, és a depressziódat oldják, és a magányérzetedet elveszik, stb. Stb. Nem az én területem, vannak itt ennél sokkal nagyobb szaktekintélyek a témában. Üdvözlök a professzor urat. Ez tehát leírható egyrészt a test oldaláról, másrészt, hogyha ez a terület beteg, ez leírható a lélek oldaláról is, és akkor elmentél a pszichiáterhez, aki mindenféle pszichotechnikákkal megpróbált téged ebből a beteg állapotodból, a depressziódból, a fájdalmadból, a becsontosodott vagy a berögzöttségeidből kimozdítani. És ha ez beteg, hölgyek, urak, akkor elmentek a paphoz. És a papnál meggyógyítjátok a bűneiteket, és feloldoz. Mert a kompetenciák így adattak. Bocsánat a kifejezésért, nem akarok konkurencia harcot, de a legrangosabb New York-i magánklinika világbajnok és legdrágább pszichiáterének és pszichológusának idáig van csak kompetenciája, míg a legkevésbé képzett falusi plébánosnak itt van a kompetenciája. Már réges-régen befejezte a legbrilliánsabb agyú és legképzettebb felőlem, Rogers meg Jung is lehet, nyilván már mindegyik meghalt, a saját tevékenységét már réges-régen befejezte, amikor mi még el se kezdtük. Egyszerűen azért, mert Isten így adta a kompetenciákat. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennybe, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben. Vagyis azt mondjuk, hogy ez a lélek, az Isten képmásosságunk, az Isten gyermekségünknek a helye, székhelye, forrása, az egyéniségünknek és a személyiségünknek a fészke, és arra hívott meg Isten, hogy ezt az egyéniségünket és ezt a személyiségünket kiteljesítsük méghozzá a hit által. Na hát, hogyha így áll a dolog, akkor nézzük meg egy kicsit azt is, hogy mi ez a hit, és hogyan működik. Kedveseim, azt ígértem, hogy nem fogok definíciót mondani, és ehhez hülyi is maradok, de azt nem mondtam, hogy példát se fogok. Ha megnézzük az evangéliumot, akkor azt olvassuk, hogy Jézus mindig példát mondott, és példák nélkül soha nem beszélt. Ráadásul ezek a példák, amiket Jézus mondott, ez mindig a kor nyelvén, a kor emberének és a kor életviszonyainak ambientjéről származott, hogy megértsék a példákat. Közelmúltban hallottam egy nagyon aranyos gyerekszáj sztorit, amikor is a gyermek megkérdezte a nagymamáját, hogy Nagyi, tudod-e, hogy te miért vagy olyan kövér? Hát a Nagyi nem tudta, a gyerek meg megmondta. Nagyi, te azért vagy olyan kövér, mert tele vagy szeretettel. A szeretet az kövérségfaktor, nem? Ha szeretnek, akkor sok csokoládét kapsz, azt megeszed és megkízol. Hát ennyire egyszerű a történet. Mert a nagyiságnak a szeretet az egy differencia specifikája. Nagyinak lenni egyenlő szeretni a gyereket, szeretni az unokát. Tegyük föl, hogy szereted az unokádat, aki itt volt nálad, nyáron mondjuk, és garantáltam, nem telefonon rendeltél az unokádnak ebédet, hanem te magad főztél. Stimmelek? Megvan a példa. Ott sertepelték körülötted az unokád, miközben te a tűzhely körül teszel ezt, azt, és kérdezi, hogy mit csinálsz, Nagyi? Hát főzök. És most mit csinálsz, Nagyi? Főzök? Nem, kicsinyem, most nem főzök, most a hagymát pucolom. Nagy, és most főzök? Nem, kicsinyem, most az olajat forrósítom. Nagy, és most mit csinálsz? Főzök? Nem, kicsinyem, most egész konkrétan az olajat, vagy az olajon, a forró olajon a hagymát üvegesre pirítom. Nagy, és most főzök? Nem, kicsinyem, most látod, a fölaprogatott húst hozzáadom, és kérget sütök rá. Nagy, és most főzök? Nem, kicsinyem, most ízesítem az ételt. Nagy, és most főzök? Nem, kicsinyem, most fedőt teszek rá, hogy puhuljon. Nagy, és most nem, kicsinyem, most a rántást készítem. Nagy, és most nem, kicsinyem, kész az ebéd. Na, de mikor? Hát végig itt voltam, és végig azt kérdeztem, hogy főzöl-e is, és te mindenkre azt mondtad, hogy nem, hanem ezt csinálsz, meg azt csinálsz. És akkor öletbe veszed az unokádat, és elmagyarázod a passzív alany és az aktív alany közti különbséget. Hát nyilván így mondod el neki, attól függ, hogy hány éves. Mert hogy te főzöl, de mégse. Mert a te dolgod a főzésnél az, hogy kellő időben a kellő adalékanyagokat hozzáadod az ételhez, nem? Hölgyek, urak! A te dolgod az, hogy kellő időben megkevered. A te dolgod az, hogy szabályozod a hőmérsékletet, és kellő időben a sütőből kiveszed. Te főzöl, de mégsem. Mert a tűzhely főz, az étel pedig fő. Sajátságos értelemben mondhatjuk azt, hogy te állítottad elő az ebédet, de valójában nem. Tápláltad a tüzet, bekapcsoltad a sporhelyet, tettél alá gyutacsot, meg csomót, meg nem tudom mit. Tápláltad a bogrács alatt a tüzet, szabályoztad az elektromos feszültséget, és hőt közöltél valamilyen úton, módon az étellel, és az étel maga megfőtt. Te főztél? Jájn. Az étel megfőtt, ennek a főzésnek te az aktív és passzív alanya vagy. Kell lesz hozzá, de valójában a főzés az a hőközlés és az élelmiszer közötti kémiai folyamat, fizikai folyamat. És te ezt a folyamatot indukáltad csak. Elkezdted, etapoltad, kellő időben módosításokat eszközöltél, és az eredmény egy finom, ízletes étel. Stimmelek, hölgyek? Lehet, hogy ezt így még nem gondoltátok végig, de de facto ez történik egy főzés során. Ugyanúgy, mint a hit. Egészségére. Aktív és passzív alanya vagy a hitnek. Te magad hiszel, kell az egyéniséged és a személyiséged hozzá, de a hit valójában beléd öntött isteni kegyelem. Ha a hit belédöntött isteni kegyelem, és így érkeztünk el a második gondolatkörhöz, ahol is azt mondottam, hogy minden egyes kegyelemnek kell lennie egy természetes alapjának. A kegyelem ugyanis a természetesre épít, mondta volt Aquinoi Szent Tamás a Summa Theologicában. Minden egyes kegyelemnek van egy természetes bázis, egy természetes hordozó közege. Valamelyik vasárnap találtam volt mondani azt, hogy te főzöl, ez egy természetes kegyelem, de ennek is van egy feltétele, hogy tudnélik, jár a kezed, és oda tudsz menni a tűzhelyhez. Hogy el tudod olvasni a receptúrát, amit esetleg nagyanyád hagyott rád kézírással. Az, hogy prédikálok, ez egy ráépített kegyelem arra nézve, hogy egyáltalán tudok beszélni. Az egy alapkegyelem, hogy mozog a szám, és hogy hangképző szervek hangokat adnak ki, és erre az alapkegyelemre, a természet adta kegyelemre, épül aztán rá a természet fölötti kegyelem, hogy adott esetben a prédikációnak még füle is van, nem csak farka. Minden egyes kegyelem tehát egy természetes alapra épít. Ha azt mondottuk, hogy a hit az egy isteni, belénk öntött természet fölötti kegyelem, akkor annak meg kell lennie a természetes alapjának. Kérdés, hogy mi? Ez a második gondolatkör, ahogy a bevezetőbe és ahogy a tartalomjegyzékbe fölvázoltam. Kedves testvérek, bármilyen furcsa, de a hitni tudás képessége, azt mondja a pszichológia tudománya, 0 és 6 hónapos kor között alakul ki bennünk. A hinni tudás képessége az együtt fejlődik és együtt alakul ki az ősbizalommal, mondja a fejlődés lélektan. Mégpedig nagyon érdekes az összefüggés is. Akkor, amikor egy gyermek megszületik, az egész addigi duál unióból, hiszen a magzat az anya méhében van, ketten vannak, de egy, egy personál unió lesz, egy szeparációs fájdalom által, szétválnak egymástól, és a csecsemőnek egyetlen egy jelző reakció, illetve kettő jelző reakciója van, egy pozitív és egy negatív. Ha jól érzi magát, mosolyog, hogyha nem jól érzi magát, akkor sír. Abban a 9 hónapban, amíg az anya méhében volt a magzat, kialakul az anyában egy ösztönös ráirányultság a babára, és ezért tudja az édesanyja dekódolni, egy-két napon belül megtanulják az anyák, megtanulja dekódolni a baba sírásából, hogy mi a baja. Hogy most éhes, most szomjas, most fázik, most melege van, most rotyizott a pelusba, vagy unaszkodik, hisztizik, vagy esetleg a pocakja csikorog. Nem, gyakorló anyák. Ezt valahogy belülről tudjátok. A gyerek még nincs abban az állapotban, hogy ezt elmondja nektek, ő csak sír. De ahogy sír, abból te pontosan tudod, hogy mi a baba baja. A gyermek leadja ezeket a jelzéseket a külvilág felé, sír, és érkezik a mama. Érkezik a mama, aki megszoptatja, érkezik a mama, aki kitakarja, aki betakarja, aki fölveszi, aki ringatja, és aki a pocakját vakarja, és ettől elmúlik a csikarás. A gyerekbe kialakul a megfelelően jó anya képzete, és ez a megfelelően jó anya képzete azt eredményez a gyerekbe, hogy érdemes a külvilág felé jelzést adnom. Mert van, aki meghallgatja, mert van, aki az én igényeimre adekvát módon reagál, adekvát választ ad. Ez a megfelelően jó anya képzete alakítja ki a babában azt, nem csak az ősbizalmat, hogy bizalmat adok annak a személynek, aki az igényeimet és a szükségleteimet kielégíti, hanem azt is, hogy érdemes jelzést adnom a külvilág felé. És ebből az érdemes jelzést adnom a külvilág felé alapélményből származik a hinni tudás képessége, a hinni tudás alapja, nevezetesen az, hogy van értelme a jelzésnek adott esetben a társadalom felé, adott esetben az emberi közösség felé, adott esetben az Isten felé. A hit tehát, mint belénk öntött isteni kegyelmi ajándék, ezen a természetes alapon és ez a természetes bázison épül. A harmadik nagy gondolatkör, amit szeretnék elmondani nektek, az ezek után az, hogy a lélek és a hit között mi a működési kapcsolat, és hogy ez az egész hogy működik. Nevezetesen arról szeretnénk most egy kicsit szót váltani, hogyha a lélek tevékenysége a hit, akkor ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és mi az a hit út, amit valamennyiünknek be kell járni? Mi az a lélek tevékenység, és hol érhető tetten az életünkben a lélek tevékenysége, hogyha a hit a lélek gyümölcse, hogyha a hit a lélek tevékenysége? Nevezetesen, nem árulok zsákba macskát, a vallási megtapasztalás útját szeretnénk bejárni, méghozzá a megtérést, az aszkézist, a csúcsélményt, a karizmákat, a határélményt és a misztikát. Ebből az idő rövidsége miatt, mert mindegyiket elmondani nem lehet, mert meglátjuk, hogy mennyire lesz idő, a megtérés és a csúcsélményre, karizmákra, határélményre remélem, hogy sor fog tudni kerülni. Mi ez a vallásos megtapasztalás? Mert hogyha a lélek tevékenysége a hit, akkor ezt valahogy mégis közel kell hoznunk napjaink emberéhez hozzánk. A vallásos megtapasztalás, azt mondja Szent Mártoni Mihály, hogy egy lelki folyamat, amelyben a belső tartalmak összessége tudatosodik, és ez a belső tartalom, ez bármi lehet. Ez a vallásos megtapasztalás lehet az értékességemnek a tudata, ez lehet az, hogy Isten létezik, ez lehet az, hogy szeretve vagyok, hogy elfogadott vagyok, hogy szabad vagyok, bármi. A vallásos megtapasztalás tehát nem feltétlen Isten élmény, bár az esetek többségében remélhetőleg az is. Mert hogy a vallásos megtapasztalásnak a lényege az nem más, mint az Istenhez való odafordulás. Odafordulok Istenhez, és Isten elfogad engem. És mert Isten elfogad engem, ezért lépésről lépésre vezet magához közelebb. Lépésről lépésre kiteljesíti és beteljesíti, betölti az életemet. Ha megnézzük az evangéliumokat, akkor rögtön a nyitány, rögtön a kezdet kezdete az, hogy tartsatok bűnbánatot és térjetek meg. Mind a három szinoptikus evangélium ugyanezzel a mondattal kezdi Jézus nyilvános működését, illetve Keresztelő Jánosét. Közel van már az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg. Vagyis az egész spirituális és az egész szellem és a lelki életünk az ezen a ponton fordul meg, hogy megtért emberek vagyunk-e már, találkoztunk-e Isten irántunk való végtelen szeretetével, találkoztunk-e már Isten hozzánk lehajló jóságával és kegyelmével. Azt mondja a szakirodalom, hogy ez a vallásos megtapasztalásnak négy olyan ismérve van, amelyik általában mindegyik vallási folyamatban és vallási megtapasztalásban kimutatható. Az egyik ilyen ismérv az, hogy transformál, hogy átalakít bennünket. Akkor, amikor Szent Pál megy Damaszkusz felé, leesik a lóról, mert látomása van, lát egy fényt, hall egy hangot, és ez olyan szinten átalakítja, hogy az addigi keresztény üldöző Pálból Krisztus követő Pál lesz. Egy határpontot helyez el az ember életébe ez a transformáltság, ez az átalakítás. Egy határpontot helyez az ember életébe, és van egy addig tartó életszakasz, és van egy azutáni életszakasz. Ez kikerülhetetlenül ott van mesgyeként az ember szívébe, hogyha van megtérés élménye. Nem lehet úgy élni azután, mint addig. Isten üstöködön ragadt téged, és olyan lelki változásokat indukál a szívedben, ami nem teszi lehetővé, hogy az eddigi életmódodat folytasd, hanem egy gyökeres átalakulás, egy gyökeres változásnak leszel az alanya. A másik, ami ennek következménye, hogy ez a vallásos tapasztalás, ez a megtérés élmény, ezt azt veszed észre, hogy ez tulajdonképpen csak kiinduló pontja a további változásnak és a fejlődésnek. Isten folyamatosan gazdagodása, folyamatosan változása, folyamatosan elmélyülése és folyamatosan magához egyre közelebb hív téged, vagyis sem a megtérés, sem a vallási megtapasztalás nem egy befejezett folyamat. Az mindig mélyebbre megy, mindig gazdagodik, mindig árnyaltabb lesz, és mindig egyre nagyobb szomjúságot támaszt Isten iránt, Isten után, és egyre nagyobb buzgóságot is, hogy ebbe elmélyedj. A második ismérve tehát ennek a vallásos tapasztalatnak az, hogy kiinduló pont egy kezdet, amelyik aktív közreműködés kíván tőled. Egy megtérés, bár van csúcsélmény, és van valami konkrét helyzet, szituáció, amihez kötni tudod, de soha nem lesz befejezett folyamat, egészen a halálunkig tart. És a halálunkig ez olyan, mint a színuszgörbe, hogy folyamatosan közeledik, de el soha nem éri az XY-tengelyt. Folyamatosan tökéletesedünk, de tökéletességre majd csak oda átjutunk, és egész addig megmarad a feladat, hogy lelkünk üdvösségén munkálkodjunk. A harmadik ismérve ennek a vallásos megtapasztalásnak az ellenállás. Ez nagyon érdekes, de ha megnézitek a Szentírást, akkor a nagyok, akiknek tényleg hűteles és hűséges vallási megtapasztalása volt a Biblia szerint, mindegyik ellenkezett. Amikor Mózes beszél Jáhvéval az égő csipkebokorba, és Jáhvé azt mondja neki, hogy hát menj vissza és szabadíts ki népemet Egyiptomba, akkor mit mond Mózes? Ó, hát én beszélni se tudok. Hát hogy menjek oda a fáraóhoz? Ellenkezik, ellenáll. Amikor Izaiásnak a látomása van, és azt mondja, jaj, nekem meg kell halnom, hiszen láttam a legszentebbet, láttam a felségest, láttam Jáhvét, láttam az Istent. Meg kell halnom. Elpusztulok, vége, nincs tovább. Mindig van egy ilyen apró picurka, vagy kisebb, vagy nagyobb ellenállás, valami hezitálás, valami berzenkedés, valami belső surlódás. És kedveseim, lehet, hogy ez furcsa, amit mondok, de ez még a boldogságos szűzmárja se volt kivétel. Mert hogy amikor az angyal belépett hozzá, akkor mit is mond neki? Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Tehát ennek a mondatnak csak akkor van értelme, hogyha a szűzanya félt. Hogyha a szűzanya megilletődött, hogyha a szűzanya megdöbbent, ha a szűzanya megszeppent. És ez a megdöbbenés, ez a megszeppenés, ez átment egy icuri-picuri belső ellenkezésbe, belső ellenállásba. Azt mondja a szűzanya, hogy fog mindez megtörténni, mikor a férfit nem ismerek? Kérdez, visszakérdez. Más kérdés, hogy rögtön kész a válasza. Rögtön kész a természet adta válasza, hogy legyen nekem a te igéd szerint, de a lélektani folyamat alól a szűzanya se kivétel, és a szűzanya se mentes. A lélektani folyamat, hogy akkor, amikor találkozunk a transzcendenssel, az teljesen birtokba akar venni bennünket, az teljesen át akar alakítani bennünket, pincétől a padlásig, horizontálisan, vertikálisan, a ruachot, a geistet, a spiritet és a badit, mindent birtokba akar venni, ki akar tölteni minket, és ezzel szemben az emberben van egy üdvös félelem. Ezzel szemben az emberben van egy üdvös tartózkodás, van egy üdvös szorongás. Mert hogy mi mindentől félünk, ami bizonytalan, és minden, ami új, azzal szemben van valamiféle tartózkodás. Lehet, hogy rosszabbul járok ezzel az újjal, mint az eddigi megszokott régivel. Akkor tehát, amikor bármiféle vallásos megtapasztalásnak az ember alanya, akkor ez a tartózkodó kíváncsiság, ez a szorongó félelem, még ha csak nyomokban is, még ha csak rövid ideig is, de ott van. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor azt élem meg a pasztorális gyakorlatomban, hogy én imádkozom fűjé, fájé, csillagé, bogárért, de hogy az illető tulajdonképpen mondja, hogy akarja, de mégse. Zárt marad, fél. Attól fél, hogy akkor ennek következményei lesznek. Hogy már nem élhet úgy ezután, mint eddig, hogyha Isten szent lelke őt betölti. Szinte mindennapos tapasztalat. És van még egy negyedik ismérve ennek a vallási tapasztalatnak és a megtérésnek is, nevezetesen, hogy egy aktív azonosulási folyamatot indít el az emberben, vagyis az ember megsejt valamit az ideáliából, amivé válnia kell. Akkor, amikor egy vallásos élményed és egy vallásos tapasztalatod van, akkor Isten egészen közel hajol hozzád, a lelkedre beszél, és megsejtett veled valamit az ő szentségéből, az ő méltóságából, az ő rangjából, az ő istenségéből, az ő dicsőségéből, és megsejteti veled is a saját helyedet, a saját státuszodat, és a saját küldetésedet is. Jézus azt mondja, legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen én vagyok. Legyetek tökéletesek, mint atyám és én tökéletesek vagyunk. Vagyis az ember küldetése, az ember feladata, az ember élethivatása ebben a tökéletesség keresésében és megvalósításában áll. Hogy lehet ezt elérni? Hogy tudunk tökéletesek lenni? Időm rettenetesen fogy, ezért már csak slágvortokban. Az első lépésem a megtérés. Megtérésen azt értjük, hogy az Isten állandóan hívja az embert magához közel. Mert az Isten az embert állandóan magához közel hívja, ezért eszközt is ad, és ez az eszköz az aszkézis. Az aszkézissel, mint önmegtagadással az ember a lelkét tudja karbantartani. Aszkézis, mint görög szó, begyakorlást jelent. Eredetileg testgyakorlat volt a görög iskolákban, és azt a fogalmat takarta, hogy az ember rutint szerezzen a saját teste fölött bizonyos mozdulatokkal és bizonyos magatartás formákkal. Aszkézis egyenlő Isten hívásának nem kikényszeríthető, hanem szabadon válaszolt és szabadon választott módja. Begyakorlom magam, hogy Isten hívására válaszoljak. És ennek millió és egy módja van, az önmegtagadástól kezdve történelmi korokban egészen változatos képletig. Az aszkézis után általában egy csúcsélmény szokott következni. Nevezetesen annak megtapasztalása, hogy Isten személy szerint engem a nevemen szólít. A név egyenlő személyiség. És minden névnek tartalma van, és minden névnek üzenete van, minden név tartalmat és üzenetet hordoz, és az egyéniségednek és a személyiségednek egy részét fejezi ki. Az nem véletlenül téged úgy hívnak, ahogy. Azt lehet mondani, hogy a szüleid adták neked ezt a nevet, de a szüleidet is inspirálta a Szentlélek. És a Szentlélek pontosan tudta, hogy téged milyen karakterjegyekkel akar felhatalmazni és felruházni. A Szentlélek pontosan tudta, hogy hogy akarja te életedet áldássá és áldottá tenni, és ehhez milyen eszközöket akar a te rendelkezésedre bocsájtani. A csúcsélmény az, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten engem személyesen szeret, személyesen a nevemen szólít, hogy Izaiásnál olvassuk, hogy tenyerembe írtam a nevedet. Vagy ahogy Ózeásnál olvassuk, hogy Mint anya a gyermekét, úgy emeltelek arcomhoz a szeretet puha kötelékével, ismerem a neved, neveden szólítottalak, az enyém vagy örökre. Ne félj, Jákob, maroknyi Izrael, gondoskodom rólad. Gyönyörű szentírási passzusokat találunk ezzel kapcsolatban, hogy az Isten hogy szólítja nevén, és Ábrahámnak új nevet ad, és ne félj, Mária, mert születendő gyermekedet Jézusnak fogod nevezni. A névadás egyenlő hatalmi viszony, egyenlő birtokba vétel. A Szentírás első oldalain az Úristen oda vezeti az első emberpárhoz az összes létezőket, hogy lássa, miként nevezi el őket. Aki nevet ad, az hatalmat gyakorol. Isten adta a nevedet a szüleiden keresztül, és ezzel azt üzeni neked, hogy a tulajdona vagy, hogy hozzá tartozol, hogy hatalma van fölötted, még akkor is, hogyha nem szereted a saját keresztneved. Csúcsélmény, Isten név szerint szólít minket. És ha Isten név szerint megszólított minket, és mert Isten gondoskodó és minket szerető atya, akkor ajándékot is ad. És ezeket az ajándékokat úgy hívjuk, hogy karizma. Karizma egyenlő Isten személyes küldetése a te számodra. Ha Isten mindenkit személyesen szeret, akkor Isten mindenkinek személyesen feladatot szabott. És a te személyes feladatodhoz és élethivatásodhoz megadta a neked szükséges eszközöket. Isten nem hagy téged eszköztelenül, és nem hagy téged fegyvertelenül. Te is megkaptad azokat a karizmatikus ajándékokat és azokat a kellékeket, amelyekkel realizálni tudod magadban Isten végtelen szeretetét. Ezek lehet, hogy nagyon triviális, vagy nagyon hétköznapi kegyelmek, például jól tudsz főzni. De Isten téged ezen a gasztrotechnikai tudásodon keresztül akar magához közel tudni. Ezt a feladatot szabta vagy adta neked az Isten, hogy jól tudsz főzni, vagy biztonságosan tudsz autót vezetni, és az a te feladatod, hogy fuvarozd a fiad, lányod, menyed, vejed, unokád, az óvodába, munkahelyre, stb. Isten jó színérzéket adott neked, és az a küldetésed, hogy jó festő légy, szobafestő vagy festőművész, ez már teljesen mindegy. A te küldetésed és a te karizmád az az, hogy így építsd a közösséget. Vagy Isten jó hallást adott neked, és az a te rendeltetésed, és azzal bontakoztatod ki a kegyelmi életed benned, hogy szépen énekelsz, és ezt a karizmádat a közösség javára kamatoztatod. Vagy technikai tudást adott neked, és például tudod, hogy kell egy filmfelvevő géppel forgatni. Küldetés. Feladat. És ebből a feladatból, és ahogy ezt a feladatot éled, és ahogy ezt a feladatot kiteljesíted, ahogy ezt a feladatot megvalósítod, lesz teljessé az életed. És hogyha nem éled a karizmádat, ha visszautasítod azt a küldetést, azt az ajándékot és azt az adományt, amit Isten neked adott, például nem akarsz főzni, nem akarsz festeni, nem akarsz énekelni, és nem akarsz filmfelvevőgéppel dolgozni, és nem akarsz mondjuk vezetni, akkor egyrészt a közösséget megraboltad, saját magadtól megfosztottad őket, másrészt te magad leszel deficites. A közösség élete valószínű megy tovább, enélkül is, de te nem fogod tudni kiteljesíteni magadban azt a kegyelmi ajándékot, amelyikre Isten téged rendelt. Karizma tehát Isten küldetése, speciális, sajátságos feladattal, és ez lehet a gyógyítástól kezdve a tanításon keresztül, a jól tudok főzniig minden más. Például, hogy tudok prédikálni. Az ezt úgy többé-kevésbé tudom magamról, nagy képűség ne essék, vagy ez nem azért mondom, de hogy hát nem tehetem, hogy ne mondjam. Költők millió vers tanúskodik erről, hogy nem hallgathatok. Jó. És a karizmán keresztül, a karizma gyakorlásán keresztül eljutunk egy határélményhez. A határélmény alatt azt értjük, hogy felfedezzük, hogy Isten üdvösségre hívott minket, de hogy ennek akadálya van, és az akadály én magam vagyok. Beleütközök a saját fizikális és természet adta határaimba, amiket nem tudok átlépni. A határélmény az, hogy észreveszem, hogy térben, időben korlátozott, és a szellemi teljesítő képességem és a fizikai erőnlétem is már erősen korlátozott, már régen nem bírok annyit ma, mint 10-20 évvel ezelőtt. A határélmény az, hogy folyamatosan szembesülök a létem korlátaival. És hogy a létem korlátaival szembesülök, ez meghív engem arra, hogy egy sokkal mélyebb megtérésnek legyek ismét az alanya. Vagyis, hogy elfogadjam egy még sokkal mélyebb szinten Isten meghívását, Isten rám vonatkozó tervének a megtapasztalását, elfogadjam sokkal mélyebb szinten Isten kegyelmi ajándékait és adományait, a karizmákat, és ez az egész határélmény fogja ezt az egész megtérési és lelki folyamatot mozgásban tartani. Állandóan újra és újra szembesülök a korlátaimmal, a bűnösségemmel, a gyarlóságaimmal, az emberi butaságaimmal. Ezek az árnyék személyiségem jegyei kísérnek engem kísértetes, és nem tudok szabadulni tőlük. De ez nem gőgössé és kevéjé tesz, hogy hurrá, hanem leborul az ember Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy ennek ellenére meghívtál, köszönöm, hogy ennek ellenére felhasználsz, köszönöm, hogy a koccanásos balesetek ellenére is hivatásos sofőr vagyok, köszönöm, hogy az orvosi műhibák ellenére mégiscsak operálok, és köszönöm, hogyha esetleg eltoltam a rántást, meg leégett a koszt, mégiscsak a főszakács vagyok. Zárójelben jegyzem meg, hogy szombaton itt aludt nálam a Keresztény Motorosok Egyesületének 5 tagja. Én főztem nekik a szombati vacsorát, meg a vasárnapi ebédet is. Hát utóbb tudtam meg, hogy a Gundel főszakácsa volt az egyik vendég, a séf. Hú. És azt mondta, hogy nagyon finomat főztem. Hát erre kihúztam magam. Jó, hogy nem tudtam előre, szerintem tremózott volna a fakanál a kezembe. Szóval egy Gundel főszakácsának főzni első Rumszer Miklóstól, hát szóval azért ez egy challenge, ez egy nagy kihívás. És előtte a trombitás étteremben volt chef. Hát ugye az is, akik Budapest, meg valami ötcsillagos másik budapesti szállodában. Zárója bezárva. Tehát ezek a határélményeink, vagy a határélményünk megtapasztalása tartja életben ezt az egész lelki folyamatot és ezt az egész rendszert, aminek a végén ott a misztika. Misztika egyenlő, Isten végtelen és feltétlen szeretetének a megtapasztalása. És mert Isten végtelen és feltétlen szeretete kiapadhatatlan forrás, ebből adódólag azt mindig egyre mélyebben, mindig egyre alaposabban, mindig egyre átadottabban tudjuk megélni. Ez egyre inkább Istenhez közelít minket, egyre inkább Istenhez hív minket. Szent Ágoston szavaival élve, nyugtalan a mi szívünk, Uram, amíg benned meg nem nyugszik. Hát nagyjából ezt szerettem volna ebben a feltáró órában mondani. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, Isten áldjon benneteket!